Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A nemzetközi békefenntartó erők tiszteletben tartását kérte Ferenc pápa vasárnap délben mondott beszédében, miután a Dél-Libanonban állomásozó UNIFIL missziót újabb támadás érte. A Szentatya kijelentette, továbbra is aggodalommal kíséri a közel-keleti történéseket. Azonnali tűzszünetet sürgetett minden fronton. Azt kérte, a diplomácia és a párbeszéd útja érvényesüljön a béke elérésében. A pápa felhívást intézett annak érdekében is, hogy az ukránokat ne hagyják meghalni a hideg évszak visszatérésével, és álljanak le a lakosságot sújtó légitámadások. Említette a Haitin kialakult drámai helyzetet, a lakossággal szembeni erőszakot és a nemzetközi közösség elkötelezettségét kérte az ország megbékélésének elérésére. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök felszólította Antonio Guterres ENSZ vezetőt, hogy azonnal vonja ki a békefenntartó erőket Dél-Libanonból, közölte a BBC. Korábban több támadás is érte a békemisszióban résztvevő katonákat. A misszió hivatalos oldala szerint jelenleg 15 magyar katona szolgál a térségben. A Honvédelmi Minisztérium az Indexet arról tájékoztatta, a katonákat nem vonják ki a területről. Az ukrán elnök európai körútját követően további katonai segélyt sürgetett nyugati partnereitől. Volodymyr Zelenszkij szerint csak az elmúlt héten mintegy 900 sikló bombát dobott le Oroszország a kijevi vezetés ellenőrizte területeken, emellett 40 rakéta és 400 dróncsapást is végrehajtott. Orbán Viktor az ukrajnai békéhez vezető három lépéséről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczel Tamás kifejtette, a miniszterelnök, amikor a békemissziója során találkozott az ukrán, az orosz és a kínai elnökkel, valamint a török elnökkel is, és tárgyalt Donald Trumppal, akkor tett egy jelentést az európai tanácselnökének. Tárgyalni kell a kínaiakkal, tárgyalni kell az oroszokkal, és tárgyalni kell a globális dél országaival is. Ezek a lépések a kormányfő szerint csak így lehet békét teremteni. Kétnapos kihelyezett ülést tart a Fidesz-KDNP frakció Esztergomban. Orbán Viktor miniszterelnök szigorúan zárt körben adott politikai helyzetértékelést. Azt tudni, hogy jön az új 20 pontos gazdasági akcióterv, és nem kizárt, hogy nemzeti konzultáció is lesz róla. A kormányfő ezután Berlinbe utazik. Az ülést eredetileg szeptember végén tartották volna, de az árvízhelyzet miatt elhalasztották. Orbán Viktor még pénteken elmondta, összerakták az első nagy akciótervet, amellyel a magyar gazdaságnak új lendületet adnak. Azt mondta, már körvonalazódnak a konkrét intézkedések is, amelyek közül a megfizethető lakhatás megteremtését, a bérek emelését és a kisvállalkozások méretnövekedésének elősegítését, a Demján Sándor programot emelte ki. Azt is, emellett, hogy 3-6%-os lehet a gazdasági növekedés jövőre. Magyarország elkötelezett a szőlészeti és borászati örökségének megőrzésében, jelentette ki az agrárminiszter a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet alapításának 100. évfordulója alkalmából tartott konferencián Dijonban. Nagy István kitért arra is, a szélsőséges időjárás negatív hatásait az elmúlt 3-4 év során mindannyian a saját bőrünkön tapasztalhattuk, ezért a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás keretében fokozni kell a kutatásfejlesztési tevékenységet és azok támogatását. A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően az utóbbi években jelentősen csökkent a levegőben a szállópor mennyisége Magyarországon, közölt az Energiaügyi Minisztérium az MT-vel. A Hungaromet adatai szerint az értékek az egész országban megfelelnek a vonatkozó uniós követelményeknek. A leginkább érintett területek adatai is egyértelműen javuló tendenciát mutatnak. Pécs környéke 2018, Budapest és az agglomeráció 2020, míg a Sajóvölgye 2023 óta teljesíti a PM10 szennyezettségre vonatkozóan előírt uniós határértékeket. Végül az időjárásról. Kezdetben majd oszlik a réteges felhőzet, utána többet süt a nap, aztán délután ismét egyre vastagabb felhőzet érkezik. Gyenge eső csak este fordulhat elő. A hőmérséklet a reggeli órákban csupán 1 és 6 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A nap verse.
Kassák Lajos, Mária így szól a gonosz férfiakért. Álljatok szóba velük, szegények ők nagyon. Nem baj, hogy emlékeztek rá, az utcán hevertek részegen. Azóta levezekelték bűneiket, s ha újból berúgnak, ismét elmennek a templomba, s Mária oltára előtt a kemény, hideg köveket öntözik könnyeikkel. A szűz nézi őket, és mosolyog. Mindannyiszor, ha férfi jön elé, térdet hajtva, kedve lenne hangosan felnevetni. Ismeri jól ezt a fajtát. Nem sokára talpra állnak, kihívóan tekintenek majd körül, s hogy hazafele indulnak, lábbelijüket durván csapkodják a köveken. Mária jól ismeri az ilyen fickókat, és azt is megbocsájtja nekik, hogy kegyetlenül bánnak az asszonyokkal, akik az ő gyámoltalan nővérei. Haraggal elfordulhatna, megrovó szavakkal illethetni őket, és ilyenkor szebb ő, és fényesebb tekintetű, mint valaha is. Úgy véli, az ilyenek nem a fenyítéstől, hanem a türelmes jóságtól épülnek. Együtt érez asszonytársaival, de azért hasonló viselkedésre inti őket. Bántanak minket, mondja, de azért mi vagyunk az erősebbek. Dohányoznak, állandóan a szeszes italokat szomjuhozzák, és kielégíthetetlenek a szerelemben. Nem elég istenverés ez a számukra? Én szánom szegényeket, s a segítségét fordulnak hozzám, közben járok értük. Álljatok velük szóba, testvérkéim, mondja. Nem megátalkodott gonoszok ők. Csupán szánalmasan tökéletlenek. Mire is jutnának, Istenem, ha nem lennénk türelmes szolgálóik, és elvonnánk tőlük gyámolító segítségünk?
Kassák Lajos Mária így szól a gonosz férfiakért című versét Albu Erzsébet mondta el. Kassák Lajos, Kossuth díjas magyar író, költő, műfordító, képzőművész Érsekújváron született 1887-ben. 12 évesen gimnáziumi tanulmányait félbehagyta, hogy lakatosinasnak állhasson. Budapestre költözött, ahol vasmunkásként angyalföldi gyárakban dolgozott. 1909-ben gyalog pénz nélkül Párizsba ment. Ennek az útnak az emlékeit írta meg a Ló meghal, a madarak kirepülnek című művében. A műveltség és helyesírásbeli hiányosságok ellenére szívósan küzdött a megjelenéséért. 1915-ben jelent meg első verses kötete, Éposz Wagner maszkjában, s ugyanebben az évben elindította első folyóiratát, a TET címmel, melyet egy év múltán háború ellenessége miatt betiltottak. 1949-től művei már nem jelenhettek meg. 1953. szeptemberében az Írószövetség pártaggyűlésén kritizálta az MDP kultúrpolitikáját, ezért kizárták a pártból. Csak 1956-tól térhetett vissza a művészeti életbe. Az Írószövetség közgyűlésén beválasztották az elnökségbe. 1957 után íróként a TÜRT, képzőművészként gyakorlatilag a tiltott kategóriába tartozott. Egy 1961-es kivétel után sem Párizsba, sem Rómába nem engedték ki saját kiállítására. Ennek ellenére soha nem tagadta meg a baloldaliságát, és egész életében nem választotta szét a művészet és a társadalomért felelős embert.
Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. A mai adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Október a rózsafüzér hónapja. Ilyenkor különösen fontos számunkra, hogy a szűzanya jelenlétébe helyezhessük a szívünket, imáinkat, szándékainkat. A 15. század második felétől már biztosan elterjedt lelkiségi szokás volt a rózsafüzér imádkozása. Második János Pál pápa nem sokkal megválasztását követően 1978. októberében így nyilatkozott. A rózsafüzér nagyon kedves imádságom, csodálatos imádság, csodálatos az egyszerűsége és a mélysége. Mai adásunkban a rózsafüzér mélységéről és kegyelmeiről elmélkedünk, Megyesi Zsófia nővérrel, a segítő Szűz Mária leányai szerzetes rend tagjával. Hallgassák nyitott szívvel elmélkedését erről a kedves imádságról. Sok szeretettel köszöntelek itt a rádiónk mikrofonjánál. Október hónapban nem mehetünk el anélkül, hogy a rózsafüzérről beszélgetnénk, és tudom azt is, hogy a hallgatóink közül is nagyon sokan szeretik, és nagyon sokan mondják is a rózsafüzér imádságot, és hiszünk benne, hogy óriási ereje van. Zsófi nővér, mesélj egy kicsit arról, hogy a te életedben mit jelent az imádság, hogyan jelenik meg ez a hivatásodban.
Sok szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Azt mondanám, hogy élő kapcsolat Istennel. Egy olyan kapcsolat, amiben van meghallgatás, van párbeszéd, ami tényleg a hétköznapok része, mert ugye elsőre sokszor azt gondoljuk az imádság, hogyha csak ahogykor, hogyha elmondom most egybe a üdvözlégyet, vagy a mi atyánkot, de közben megélhetni azt, hogy Isten tényleg egy élő kapcsolatra hív. Amikor én ezt megértettem az életemben, akkor sok minden megváltozott, és mindmáig ez az, ami így elkísér.
Amit most így meséltél, az most jelenleg ezt jelenti az életedben, az imádság mindig ilyen fontos volt számodra? Így a családod számára milyen volt kiskorodban az ima életed? Mesélj erről egy kicsit a hallgatóknak.
Az biztos, hogy a hitemet azt a első körben a szüleimnek köszönhetem. Én egy gyakorló hívő katolikus családban nőttem fel, és az imádság, meg a közös szentmise látogatás, az ünnepek közös hitelteli megélése az már gyerekkorom óta része az életemnek, és akkor is, hogyha kicsiként még nyilván sok mindent nem értettem, de már hordoztam magammal egy olyan jó tapasztalatot, ami ez az otthonlétnek az ízét hozza magával, és hogy éreztem azt, hogy ez fontos. Volt időszak, emlékszem így kiskamaszként, amikor így megállapítottam, hogy jó lehet, hogy többet kéne imádkozni, és emellett közben nagyon fontos volt számomra, hogy a Don Bosco katolikus iskolába jártam ott Albertfalván, és ott is kaptam azt a hitoktatást és nevelést, ami állandó ilyen útmutató úr volt előttem. Az akkori gyóntató atyám, Hollai Antal atya is sokszor bátorított bennünket így az ima kapcsán is. És bár akkor még sokszor úgy éreztem, mint pusztán egy kötelesség, amit meg kell élni, aztán ez később a mondhatom így az első személyes Isten élmény, Isten találkozáshoz kapcsolódik, amikor így fölismerhettem, hogy Isten tényleg élő személy, és valaki olyan jó barát, akivel lehet beszélgetni, aki kapcsolatba akar lépni velünk emberekkel.
A segítő Szűz Mária lányait sokszor szokták úgy rövidíteni, vagy nevezni, hogy szalézi nővérek, vagy Don Bosco nővérek. Ti Don Bosco nővérek gyerekekkel foglalkoztok, tehát azt mondhatom, hogy beleláttok a fiatalok életébe. Mit gondolsz, hogy most az ő életükben hogyan jelenik meg az imádság, hogyan lehet hozzájuk közel vinni azt, hogy Isten jó és szeretne párbeszédbe kerülni velünk?
A fiatalok számára is, ami leginkább magával ragadó, elsősorban látni embereket, akik boldogok, illetve megtapasztalni egy olyan környezetet, ahol jól érzik magukat, tehát érzik azt, hogy ha kimondatlanul is, de hogy szeretik őket. Mert lényegében ez, hogy szeretve vagyok, ez az Istennel való kapcsolatnak az alapja is, ami utána az ember élete folyamán kibontakozhat. És ha van egy fiatal, aki talál egy olyan közeget, ahol ezt megéli, és közben ez olyan felnőttekhez kapcsolódik, vagy olyan fiatalokhoz, ahol imádkoznak, akkor számára az imádság ezzel a pozitív élménnyel fog összekapcsolódni. Tehát egy olyan közeggel, ahol szeretnek engem, ahol jó szándékúak az emberek, ahol tudok vidám lenni, ahol meghallgatnak, amikor problémáim vannak, vagy küzdelmek kísérnek. És azt gondolom, hogy ez az életközeliség az, amiben az imádság is az életük részévé tud válni. Akkor eltávolodnak talán, ha azt gondolják, hogy ez csak egy négy fal közötti, most csak bezárkózom magamba, és el kell járnom a Szent Misére. Fiataloknak az a legnagyobb segítség, hogyha látják azt, hogy ez egy élettel teli élmény, amihez hozzátartozik, hogy elmennek vasárnap a Szent Misére, hogy élnek a szentségekkel, és hogy ez az ő fiatalságukat is betölti. Tehát nem csak feltétlenül a hosszú-hosszú rózsafűzérezések, vagy az olyan gondolatok, ami távol áll még tőlük, mert még gyerekként vagy fiatalként még nem érzik magukat megérintve, hanem sokkal inkább az ő nyelvezetüket éli meg.
Akkor mindig meg kell találni az arany középutat, vagy a mértéket? Mit gondolsz erről, úgy ima kapcsán?
Nagyon nagy segítség a családban megélt hit, és nagyon nagy segítség egy olyan közeg, ahol a fiatal élheti az ő fiatalságát a hittel együtt. Ugyanakkor azt is fontosnak tartom, hogy nem kell, hogy ő feltétlenül értsen mindent. Sokszor ugye vannak azok a kérdések, hogy jaj, a kisbabát esetleg, vagy a kisgyereket, aki kiáltozik a szentmisén, vagy rohangál, vigyük-e szentmisére, vagy sem. És azt mondanám, hogy persze, hogy vigyük, mert az imádság elsősorban mindig egy Istentől érkező ajándék. A kisgyermeknek csak arra van szüksége, hogy szeretetteli légkörbe legyen. Lehet, hogy több türelmet kér a többi részvevőtől a szentmisén. Viszont fontosnak tartom azt, hogy ő ebben a jelenlétben már növekedhessen, és ebből tudjon aztán majd később már kicsit tudatosabban dönteni, hogy választja ezt a közeget, választja az Isten követésnek az útját.
Láttál már esetleg olyan fiatalt, vagy találkoztál már olyannal, aki kicsit vonakodott, de aztán végül mégis rátalált arra, hogy az imádság és az imádkozás az valójában jót tesz neki is, és nem csak egy kötelezettség, hogy úgy mondjam, hiszen azért sok olyan fiatallal találkoztok, akik egyházi intézményben is tanulnak esetleg, olyanná válik számukra néha, mint egy kötelezettség, ami úgymond a tanterv mellett ott van.
Igen, én külön választanék két fogalmat, az egyik ez a kötelezettségérzet az imádság kapcsán, akár a katolikus keresztény intézményekben, mert ami magával ragad, az Krisztusnak a személye, az Istennek a valósága, és azt gondolom, hogy mivel a fiatalok amúgy is természetükből fakadóan rendkívül érzékenyek, én hiszem azt, hogy abban a pillanatban, amikor valaki megtapasztalja akár csak egy pillanat erejéig, hogy milyen is egy kicsit is, milyen az Isten, onnantól kezdve a kötelezettség, mint olyan, az lehullik az imádságról. Mert nyilván, igen, vállalom, döntöttem, hogy katolikus keresztényként szeretnék élni, de az imádságom nem csupán egy kötelezettség lesz ezután, hanem egy út, egy kapu afelé, a kapcsolat felé, aki Isten. És abban a pillanatban, amikor ezt megélhetik, azt gondolom, hogy megváltozik az ő felfogásuk is az imádság kapcsán. Már sokkal jobban kitárul előttük az a világ, ami Isten országát hozza magával, ahova elkísért bennünket az egyház.
Ha fogalmazhatok így, akkor ez talán egy kulisszatitok is a ti szerzetesi életetekből, hogy minden nap elmondjátok a rózsafüzér imádságot, hol közösen, hol pedig, hogyha úgy adódik az életetek, akkor külön-külön egyenként. Mit jelent számodra a rózsafüzér imádság?
Számomra ez többrétű, úgyhogy így próbálom összegyűjteni a kapcsán a gondolatokat. Nagyon sokat jelent számomra az, hogy ugye a rózsafüzér titkaiban Jézusról elmélkedhetünk, meg őróla gondolkodhatunk a szűzanya közelségén keresztül. Tehát, hogyha a szűzanyára gondolok, akkor biztos, hogy ahol a szűzanya van, ott van a Szentlélek, de ez igaz fordítva is. Tehát, ahol a Szentlélek, ott van a szűzanya is. És az biztos, hogy ő egy olyan édesanyja, aki segít majd, hogy még jobban közelebb tudjunk kerülni Istenhez és az ő fiához. Ugyanakkor egy állandó mentőv a rózsafüzér. Nem csak így a mi életünkben, hanem azt hiszem a világ sok küzdelmeit meg fájdalommal itt Isten elé tudjuk ezáltal vinni, mert igazából a szűzanya kezébe helyezhetjük mindazt, ami a szívünkben van. És ezáltal így a közbenjárás az egy állandó ilyen misszióvá is válhat. Volt egy gyóntató atyám, aki mondta, hogy Zsófi, majd egyszer neked a rózsafüzér olyan lesz, mint az édesanyáknak, amikor minden nap megkenik a kenyeret a gyerekeiknek. Mert annyira a hétköznapok részévé válik így a hivatásomban, de pont emiatt ez az állandó közbenjárás és imádság másokért, és közben mindenért, ahol szükség van, de ez a saját életünkre is igaz. Kicsit olyan, mint amikor így megfogni a szűzanya kezét, hogy jó, akkor menjünk együtt, mert közben megtapasztalom, hogy akár a nehézségekben is oltalom, meg a kísértésekben is tud erőt adni.
Képzeld el, hogy az én életemben igazándiból a világjárvány időszaka hozott egy ilyen változást a rózsafüzérhez való kapcsolódásban, mert pont, hogy a szaléziak és a nővérek, a Don Bosco nővérek révén kapcsolhatott át bennem az a bizonyos kapcsoló, amikor már nem éreztem monotonnak vagy hosszúnak, mert az online világban, vagy hát ugye át kellett térni az online kapcsolatokra, és szombat esténként online rózsafüzért tartottunk, és annyira különleges volt közösen megélni, hogy talán ennek a varázsa tudott közelebb vinni ahhoz, hogy mennyire jó aztán egyedül is elmondani, és ezek ilyen családi rózsafüzérek voltak, és azt gondolom, hogy szerintem mindannyiunk életében van, vagy legalábbis aki valóban meg tudja tapasztalni ezt a kegyelmet, hogy van egy pont, amikor talán a gyermeki hit átvált felnőtt hitté. Nektek különösen fontos a szerzetes rendetek számára a szűzanya. Jól tudom?
Igen, ez már a nevünkből is adódik, mint segítő Szűz Mária leányai, és Don Bosco a rendünket mikor alapította, Mazzarello Máriával közösen, akkor ő a rendünket az ő szűzanya iránti hálájának a élőjelévé, élő épületévé hozta létre, szerette volna. Ugyanúgy, mint ahogy megalapította a segítő Szűz Mária Bazilikát Torinóban, mi annak úgymond egy, ahhoz hasonlóan egy élő formája vagyunk szalézi nővérekként. Emellett nagyon átitatja így a lelkiségünket az a háladó lelkület, ami a Magnificatnak a lelkülete, ami föl tudja ismerni, hogy minden nagy dolog, ami történik az életünkben, az valójában Isten kezének a műve. És a szűzanya is ebben a csodában újjong föl örömében, mert meglátja Isten kezét. Bár még nekem kevesebb tapasztalatom van, de azért mégis, amikor kezdem azt látni, hogy hogyan működik Istennek a keze a többi ember életében, azon kívül, hogy tapasztalom a sajátomban, hogyan működik, ez tényleg csak így hálát tud szülni az ember szívében. Emellett pedig az a részlete a lelkiségünknek, hogy segítő Szűz Mária leányai vagyunk, már egy ilyen személyes családi kapcsolódást ajándékoz a szűzanya felé, hogy valakinek így a hitben is a lánya vagyok. És ez egy olyan bizalmat, olyan gyermeki bizalmat ad a szűzanya felé, ami tényleg így elkísér a hétköznapokban, hogy tudom, hogy ahogy már említettem korábban is, hogy a szűzanya egy olyan édesanyja, olyan oltalom, akihez tényleg bármikor, bármivel lehet szaladni, és hogyha esetleg van olyan pillanat, amikor nehezebb, vagy minden sötétebbnek tűnik, akkor is a szűzanya mindig jelen van, és az ember kijöntheti neki is a szívét.
Ehhez kapcsolódva, ahogyan mondod, hogy egy égi édesanyja, akkor mi valójában felnövünk, de mindig Mária gyermekei tudunk maradni?
Én azt gondolom, hogy ez a keresztségünkből fakadó ajándék, nem? Hogy Isten gyermekeinek vagyunk teremtve, és ezt élhetjük a keresztségünkben. Nyilván azért ez egy állandó út a hitben is, mert az, hogy gyermeki, az nem azt jelenti, hogy gyerekes. Felnőttként igenis felelősséggel kell tudni dönteni, önálló lépéseket hozni, kell tudni küzdeni, felállni, viszont ez a gyermeki lelkület, ez Jézusnak az a gyermeki lelkülete, ami teljesen rá tud hagyatkozni az Atya szeretetére. Ez a teljes vakbizalom, hogy tudom, Atyám, hogy szeretsz, és én itt vagyok. És ez ugyanígy a szűzanya felé való bizalmat is jelenti.
Üdvözlégy, Mária, harasztal teljes, az Úrban te velem. Áldott vagy te az asszonyok között, és imádkozz érettünk.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Megyesi Zsófia nővér, akivel a rózsafüzér imádságról elmélkedünk. Az imádságaitok végén szoktátok ezt a gondolatot mondani, hogy Mária keresztények segítsége, könyörög érettünk. Ez miért van?
Ez elsősorban Don Boscóhoz vezet vissza, mert az ő idejében, sőt mondom így, az ő álmaiban sokszor a szűzanya úgy jelent meg, mint segítő szűz Mária, Mária keresztények segítsége. Jelen volt sokszor a szeplőtelen szűzanya, megnevezés is, viszont Don Boscó számára mindig Mária keresztények segítsége. Ennek van egy nagyon erős szalézi vonása, és ez az, ami minket elkísér, mert Don Boscó is megélte a saját életében, hogy milyen sok mindenben segítette őt a személyes életében a szűzanya, és hogy milyen sok csodát tett a szűzanya. Tehát Don Boscó tisztában volt abban, hogy a csodák, amiket Isten rajta keresztül tett a világban, azok nem az ő személyhez köthetőek, hanem a szűzanyának köszönhető. Ennek egyik jele ez, amit említettem, hogy akár a bazilikát Torinóban, amit építetett a segítő szűzanya tiszteletére, vagy a rendünk, hogy élő jelei legyünk ennek a hálának. És ő az, aki az ő fiait is, meg a sok-sok gyermeket, akit fölnevelt, nekik is mindig buzdította, hogy a kísértésekben, a küzdelmekben akkor a segítő szűzanyát segítségül hívni, hogy ő egy olyan anya, aki tényleg jelen van, és aki beborít az ő köpenyével, és megoltalmaz, és segít az üdvösség útját járni, és célba érni.
Boscó Szent János nevét és Mazzarello Szent Mária nevét már említetted, de maradjunk egy picit még náluk, főleg azért, mert a rendetek alapításának 150. évfordulóját ünnepeljük idén, tehát még aktualitása is van Don Boscóról és Mazzarello Máriáról is beszélni. Az ő életükben hogyan volt fontos a szűzanya, hogyan volt fontos a rózsafüzér imádság? Képzeld, hogy, és képzeljék el a hallgatók is, hogy olvastam az oratóriumi emlékiratokban, az első oldalakon írja Don Boscó, aki önmaga kevés dolgot jegyzett le, de abból a kevésből is megtudhatunk nagyon sok mindent az ő életéről, hogy már gyerekkorában megtanulta a rózsafüzér imádságot az édesanyja segítségével, és olyan érdekes volt számomra, hogy ezt így külön ki is emeli, hogy ő a rózsafüzér imádsággal már gyakorlatilag icipici kora óta megismerkedett, ahogy te is említetted, hogy egyáltalán nem rossz az, hogyha egy tipegőt is már elvisznek a szentmisékre.
Igen, hát Don Boscó, ahogy említetted, tényleg édesanyjától, Margit mamától tanulta az első üdvözlégy Máriákat, és az egész hitét is így már gyerekkorában tőle kapta. Bár édesapját ugye korán elvesztette, viszont a hit az végig elkísérte, és azt hiszem ez is a mi családjának erőt adott. Don Boscó számára aztán így a szűzanya így vált aztán fontossá így a hétköznapjaiban is, és erről konkrétan beszél, amikor például a 9 éves álmáról jegyez fel néhány sort, ami rendkívüli az ő hivatása, meg az ő missziója kapcsán, amit csak később élete vége felé kezd megérteni. És ez egy olyan álom, amiben aztán a szűzanya is megjelenik, csak így röviden így fölvázolom így a hallgatóknak is. Álmában verekedő fiatalokkal találkozik, akiket szét akar választani, és egyszer csak megjelenik egy fényes ruházatú, gyönyörűen öltözött férfi, és ott az álom elején még nem tudni, hogy ki az. Figyelmezteti a fiatal Jánost, hogy nem a verekedéssel lehet elérni azt, hogy lecsillapodjanak ezek a rakoncátlanabb gyermekek. És ugye János rákérdez, hogy jó, de ki vagy te, aki nekem tanácsokat adsz, és ez az ismeretlen valaki úgy utal önmagára, hogy annak a fia vagyok, akit te háromszor dicsérsz, akit édesanyád tanított megdicsérni. És ugye hát ugye az úrangyala imádságában dicsérik naponta háromszor a szűzanyát, tehát kiderül már az álomba, hogy ez a valaki, ez maga Krisztus. És ezek után megjelenik a szűzanya is, és kézen fogja a kis Jánost, és bátorítja, hogy legyen bátor, alázatos, erős, és hogy ez az a terület, ahol neki majd dolgoznia kell. Tehát a fiatalok között, akik a legtöbbet küzdenek, megszenvednek, és pont ebben a jelenetben történik, hogy ahogy ez a pásztorhoz érkeznek, aki Krisztus, a farkasként verekedő fiatalok bárányokká változnak, és ez Don Boscónak a missziója is, amiben végig a szűzanya az, aki elkíséri őt. Emellett még Don Boscó esetében én azt emelném ki most, hogy azon kívül, hogy már beszéltünk ugye a bazilika meg a szalézi nővérek rendjének a megalapításáról, azt a jelenetet, amikor Nizza Monferratóban, az a kisváros, ahova a mi rendünk, mint szalézi nővérek, átköltöztünk Mornézéből, ahol megalapult a rendünk, és Don Boscónak annyira erős és tudatos volt szűzanya jelenlétének a tapasztalata, hogy konkrétan mondta, hogy a szűzanya itt jár ebben a házban. És így elsőre így volt, aki lefordította, hogy hát Don Bosco azt akarja mondani, hogy a szűzanya nagyon örül azért, hogy milyen imádkoztok, stb. Don Boscónak háromszor kellett elismételni, hogy nem, a szűzanya itt sétál ebben a házban. Az egész életét átitatja ez, hogy minden szalézi házban az emberek a szűzanya oltalma alatt vannak, és bárki, aki belép egy szalézi otthonba vagy szalézi házba, ott a szűzanya oltalma alá kerül, és ez az, ami őt elkíséri. Mária Mazzarello életéből egy jelenetet említenék meg, vagy talán kettőt, mert a segítő szűzanyának a személye az ő életében is rejtve már gyerekkorától kezdve ott volt. A ház, ahol született Mornézében, onnantól nem messze épült egy kápolna, ami segítő szűz Mária néven lett keresztelve, illetve a betegsége ideje alatt, még a hivatása kialakulása folyamán, még fiatal korában, ahol fölépülőben volt, akkor egy ablakon tudott kinézni, és az egy olyan falra nézett, ahol volt egy freskó segítő Szűz Máriáról. Emellett a hang, ami így látomásként jelenik szinte meg előtte, és mindig elkísér ez a rád bízom őket, ezt is így tulajdoníthatjuk így a szűzanyának, ami aztán elindítja az ő hivatásában a lányokkal való törődés irányába, hogy elvigye nekik Isten szeretetét.
Az álmokról ugye volt szó az elmúlt percekben, egy picit még Máriánál maradva, hogyha már az álmok, vagy egy kicsit így áttérünk a jelenésekre is, a hallgatók is nagyon sok Mária jelenést ismernek, vagy hallottak már róla, akár itt a rádióban is. Te voltál-e már Mária kegyhelyeken itthon vagy külföldön?
Volt már szerencsém többször is eljutni, csak néhányat emelek most így ki. Az egyik az Medjugorje, ahova családommal tudtam eljutni egyik nyáron, és különleges élményként maradt főleg az a béke, amit ott meg lehet tapasztalni, a sok imádkozó ember, az állandó szentmisék és gyuntatások. Tényleg megrendítően szép látni, mint kegyhelyet is. Másik, amire így külön emlékszem, amikor Ferenc pápa érkezett Erdélybe Csíksomjúra, oda már a nővérekkel mentem még jelölt koromban, és az is, mint rendszeresen látogatott Mária kegyhelyként van fenntartva, illetve ami nekem szívemhez különösen közel áll, az a Bodajki Mária kegyhely, mert az is egy segítő szűz Mária kegyhely, csak én ezt még nem tudtam, viszont ahhoz a helyhez kötődik így a hivatásomnak az elindulása is talán, vagy tudatosulása inkább.
Nekünk katolikusoknak a szűzanya tényleg nagyon fontos, és az imádságainknak is tényleg a szerves része, hogy vele is beszélgessünk, ne csak Krisztussal. Mi jut eszedbe a szűzanyáról, hogyha valaki róla kérdez? Esetleg válasszuk ketté is ezt a kérdést, esetleg ha valaki olyan kérdez, aki nem hívő, kereső, még a hitében keresőre gondolok. Mi jut eszedbe róla?
Nekem ez nagyon erősen a hivatásomhoz kapcsolódik, úgyhogy számomra egyből ott van, hogy a leánya vagyok, és akkor ő anya. Egy nagyon kedves kis jelenet jut eszembe novíciaként. Nekünk nem keresztünk van, hanem kis medál, amin a segítő szűzanya van, kezében a kis Jézussal. És volt novíciatársam, aki óvodában megmutatta a gyerekeknek ezt a medált, és mikor megkérdezte, hogy mit ábrázol, akkor a kis óvodás rögtön rávágta, hogy ez egy anya. Azt hiszem ez a szűzanyának a szívből fakadó édesanyasága az, ami leginkább meg tud bennünket érinteni, embereket, és egy olyan kapcsolódási pontot ad, ami személyes, ami emberi, ami kicsit lehúzza így a földre az, hogy csupán egy égi jelenés lenne, mert ő is élő személy, és ez sok segítséget tud adni. Illetve nekem még, ami sokat jelent, és ami így eszembe jut szűzanyáról, az az ő igénye a Szentlélekre, hogy Isten megtestesülhessen benne, és ez egy olyan igen, ami megváltást hozott, és hiszem, hogy minden egyes igen, amit mindannyian, nem csak a szerzetesek, de mindannyian kimondunk az életre, az ezt tudja folytatni, ezt az életet adó igent. A harmadik, ami nagyon sokat ad, az pedig az a jelent, amikor a szűzanya ott áll a kereszt alatt, és nem csinál más, csak ott van, és ez az állandó jelenlét. Tehát akkor szűzanya, mint anya, szűzanya, mint az igen embere, az élet, igen az életre, és a szűzanya, aki jelen van, ami erőt tud adni, hogy a küzdelmekben se adjuk fel, hanem akkor ott megállni, engedni, hogy igen, átmenjen az a nehézség, amin át kell mennünk, de nem föladni, hanem ott lenni, és hinni és bízni abban, hogy Istennek akarata valami nagyobb szeretetről szól, amit még mi nem tudunk megérteni.
sötült minden, túl nagy az árnyék. Már kiadtad lelked leheletét, oldaladból vér és víz folyik rám még. Mindent adtál, hisz életünk ma tét. Ha rajtam volna, messze vinne a lábam, a Golgotára Mária hozta a szívem. Úgy akartad átöleljem és várjam, hogy hű anyámként ő szorítsa kezem. Vére tisztára most engem, ruhám hófehér és zengmáradat. Anyám Mária feledsz engem, a bárányjal át, a sátán itt nem nyer csatát. Jézus lelke áradj rám és tölts el, vett a szívem teljesen, hadd legyek. Hol az ég értő adta a fiát. Ha Máriának hű szívével látnék, a lélek új erővel töltene el, jó anyámmal új emberré válnék, a teljesen a tiéd ma égig emel.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai témája a rózsafűzér imádság, hiszen október a rózsafűzér hónapja. Vendégünk Megyesi Zsófia nővér. Sokszor egy téves kép él az emberek fejében a rózsafűzér imádsággal kapcsolatban, mert azt gondolhatják, hogy a nénik, az idős bácsik a Szent Misa előtt fél órával megérkeznek a templomba, és hát akkor mit csináljanak, elmormolják a rózsafüzért. De hogy ez egy teljesen téves kép, mert nagyon sok keresztény fiatal, és nagyon sok keresztény fiatal felnőtt is örömmel fogja a kezébe a rózsafüzért. Te mit gondolsz erről, hogy hogyan viszonyulnak ma, a ma embere, mondjuk a rózsafüzérhez? habár nem csináltunk most ilyen reprezentatív kutatást, de mit gondolsz, hogyha most kimennénk az utcára, és megmutatnánk a rózsafüzért a kezünkben, amely sokszor nálatok is nálatok van akár a zsebetekben, akkor vajon tudnák, hogy ez mi? Talán megnevezni tudnák, de talán az értelmét nem? Vagy mit gondolsz erről?
Nagyon érdekes így, igen. Többféle szempont jut megint eszembe, mert nyilván attól függ, hogy ki milyen környezetből érkezik. Talán azt mondanám, hogy sokan lehet, hogy azt mondanák, hogy ja igen, a nagymamámnál láttam. Vagy hogy ja igen, a nagymamámtól tanultam én is az Üdvözlégy Máriát. És én nagyon hálás vagyok azokért a hűséges idős nagymamákért, nagypapákért, akik mennek fél órával a szentmise kezdés előtt a templomba, és mondják a rózsafüzért. És bár a fiataloknak nem ez lesz az a szempont, azt hiszem, ami elsőre megragadja őket, mert idő kell ahhoz, hogy meg tudják érteni ezt a hűséget, akár a rózsafüzér felé is, meg tudom, hogy hosszú, tehát hogy azért egy gyerektől, meg fiatal tizenévestől elsőre szerintem nem érkezik az a vágy, hogy most én 20-25 percre, én most egy helyben most imádkozom a rózsafüzért. És ez a korukból fakadóan, ez természetesen érthető, azt hiszem. Ugyanakkor ez a két szempont, ami nagyon sokat adhat, az, hogy mentőöv, tehát azt hiszem az embereknek a nagy része, igen, a mi atyánk és az Üdvözlégy az az ima, amit ha nem is vagyunk gyakorló hívők, akkor is azért úgy emlékszünk valamire. Tehát ha nagyon nagy probléma van, akkor valami, amit elő tudunk hozni, és megint köszönjük a nagymamák, nagypapák hűségét, és a hitük továbbadását, mert ebből a szempontból mentőv, ami lehet, hogy bizonyos szakaszokban az életben, akkor is, hogyha valaki eltávolodik az egyháztól, kapaszkodót tud adni. Illetve ez a dimenziója, ami a közbenjárás, hogy kérhetek magamnak is, mert az is fontos, viszont kérhetek másokért. Beteg családtag, valaki elhunyt, szeretnék bekerülni az egyetemre. Ez azt hiszem sokat tud segíteni, amikor a fiatal elkezd érdeklődni így az imádság irányába. Talán egy harmadik szempont az pedig a kislépésekben, illetve ennek a művészete, mert nagy falat elsőre egy teljes rózsafüzér, viszont ha apránként segítjük a fiatalokat, hogy jó, akkor csak egy Üdvözlégy Mária, jó, akkor következő alkalommal mondjunk hármat. Ha van egy rendkívüli alkalom, jó, akkor mondjunk egy tizedet. Lehet variálni, hogy mondják két kórusban, vagy hogy közben énekeljünk-e. Nem feltétlenül kell mindig ülve imádkozni, lehet sétálás közben. Nagyon sokat ad a közösség ereje, tehát hogyha ezt nem egyedül végzi, hanem van egy csapat, akivel ezt megélheti. És megint azok a példák, akik vonzó példák, hogy látom, hogy boldog, és imádkozva a rózsafüzért, vajon a kettő összekapcsolódik, a hit és a boldogsága, vajon miért. És a fiatalok szerintem hamar ebbe az irányba akkor el tudnak indulni, és ha mihelyt pozitív tapasztalataik vannak, akár egy közös jó élmény kirándulás egy kegyhelyen, akkor onnantól kezdve már a következő alkalommal a táskán fogom látni a tized rózsafüzért, ami ott lóg, vagy a gyűrűt a kezén, amivel lehet rózsafüzért imádkozni, mert elkezd a személyiségévé válni, hogy ez fontos.
És hogyha a mentőv szót említetted, sosem felesleges azoknak az imádsága, akik ott érdelnek a templomban, akárhány évesek, régebb óta fiatalok, mert lelkeket tud menteni, én azt gondolom, a rózsafüzér imádság, és sosem tudhatjuk, hogy az ott elmondott imádságaik a mi életünkre mondjuk milyen hatással így lehetnek.
Így van. Akkor is, amikor van pillanat, amikor az ember lehet, hogy elbúbiskol közbe, vagy mondjuk fiatal édesanyaként, vagy már régebb óta fiatal édesanyaként, édesapaként, többször már hallottam, hogy jaj, olyan rossz, elhatároztuk, hogy a rózsafüzér körrel mondunk egy tizedet, de a nap végére belealudtunk, nem tudtuk elmondani, micsoda küzdelem, és akkor ott marad a rossz érzés, de azt hiszem itt ez a fontos, hogy a szándék, hogy hú, eszembe jut, akkor folytatom, akkor ott megint előszedem. Mert ahogy visszatérnék a kenyérkenős példához így a fiatal családok esetében, hogy az is lehet rózsafüzér. Fontos azt hiszem a szándék, és van, amikor belealszunk a rózsafüzérbe.
Egy kedves barátnőm mondta, hogy talán azt a szűzanya befejezi, amikor már elaludtunk. Csak a szándék valóban, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ott legyen. És tényleg őszinte szívvel tegye az ember. Hogyha már említetted egy kicsit így az eltávolodás szót is, mert sokszor találkozunk olyan emberekkel is, akik mondjuk gyerekként megismerkedtek az egyházzal, aztán hosszú ideig nem is talán időskorukra térnek vissza, de hogy ezt látnia kell a fiataloknak is, vagy a felnőtteknek is, hogy nem ez az útja a kereszténységnek, én azt gondolom, mert nem várhatunk a majd én időskoromban újra visszatérek Jézushoz, vagy a szűzanyához, vagy a hithez, a Jóisten tenyerébe. Most még élek, aztán majd, amikor már majd időm lesz. de hogy nem tudhatjuk, hogy mennyi időnk van itt ebben a világban. Te mit gondolsz, hogy amikor egy kicsit nehezebben megy az imádkozás, mert hogy igazándiból emberek vagyunk, tehát lehet ilyen időszakunk. Azt gondolom, hogy egy szerzetesnek is lehet olyan időszaka, lehetnek olyan pillanatok, lehetnek olyan napok, amikor nagyon korán kellett kelni, amikor tényleg volt a világjárvány, most a háború, nagyon sok nehézség is éri az embert, lelkileg is, hogy olyankor mit lehet tenni, mi lendíti tovább az embert ahhoz, hogy az imádságos élete az újból gyakorlatilag virágzónak nevezhető legyen. Mert hogy talán ez az imádságos élet is olyan, hogy nem egy stagnáló vonal, hanem talán ilyen változónak mondanám.
Teljesen egyetértek veled ebben, amikor említett, hogy az ima élet nem stagnáló. Én talán azt használnám inkább, hogy dinamikus. Ugye, ahogy kezdtük így a mai beszélgetésünket, hogy mi is az imádság, ha abból tudok már kiindulni, hogy az élő kapcsolat, akkor ugye látjuk, hogy a kapcsolatok sem stagnálóak, hanem egy állandó közös együtt növekedésnek kéne, hogy legyen a jó kapcsolat. Na most ez Istennel sem különbözik. Az biztos, hogy az Istennel való rátalálás időszaka az nagyon le tudja nyűgözni az embert, és tényleg olyan mély örömöket is megtapasztalhat, ami teljesen magával ragadja. Aztán elérkeznek azok az időszakok is, amikor az embernek a hite próbára kerül, mert nagyon könnyű úgy jól érezni magunkat egy kapcsolatban, ahol állandóan kapunk, viszont az igaz szeretet az nem azt keresi, hogy én mit kapok, hanem az igaz szeretet az mindig a hűségről szól, és ennek a szónak súlya van, mert életről szól. Ez arról szól, pont arról a jelenlétről is, ami a szűzanyának a kereszt alatti való jelenléte, hogy ott maradok csak azért is, nem azért, mert kapok belőle, sőt, lehet, hogy még szenvedek is, de ott maradok, mert szeretlek. És azt hiszem, hogy az ima életnek azokban a szakaszaiban, amikor távolinak tűnik Istennek a jelenléte, akkor ami marad, az a hűség, hogy a kis lépésekben, de én hű leszek. És lehet, hogy nagyon nehéz, lehet, hogy nem sikerül úgy, ahogyan szerettem volna, de ami tőlem telik aznap, abban hűségesnek lenni. És Isten úgysem ad többet, mint amit az ember ne tudna elbírni. Mert a hűség mellett ugye mindig ott van az is, hogy a bizalom és a hit. Ha Isten megmutatta egyszer közelről az arcát, akkor még egyszer meg fogja mutatni. Sőt, mindig közelebbről akarja megmutatni önmagát. Viszont közben ugyanakkor, mint egy igazi apa, meg igazi jó atya, azt akarja, hogy növekedjünk, és a hitben is, hogy növekedjünk. Gyermekkorom hite nem lesz elég, amikor kamasz leszek, amikor felnőtt leszek, nem elég a kamaszkori hitem, és a fejlődés az nem fejeződik be. És teljesen normális, és azt gondolom, hogy jó jel, amikor van ilyen szakasz, hogy szokták mondani, hogy lelki szárasság, vagy küzdelem, vagy viharos időszak, mert ez azt jelenti, hogy de jó, éled az Isten kapcsolatodat. Tehát inkább én lehet, hogy perspektívát váltanék, hogy élő kapcsolatról van szó, amiben van küzdelem, amiben van várakozás, amiben van vágyakozás, amiben ott van az, hogy Isten szeret olyat játszani, hogy bujócskázik. De azért, hogy utána, amikor megtaláljuk újra ismét az ő jelenlétének a közelségét, akkor utána még több szeretettel és hálával tudjunk tovább haladni előre. Úgyhogy ami szerintem legalábbis, ami nekem segíteni tud, azt tudom így megosztani, hogy akár egy-egy olyan könyvet olvasni, ami olyan gondolatokkal gazdagít, ami segít, hogy előre menjek az utamon. Ha van valaki, akár egy jó barát, lelkivezető vagy gyóntató, akivel lehet beszélni ilyen esetekben, az is nagy segítség tud lenni. Illetve, amit említettem, ez abban, amiben már egyszer döntöttem, abban hűnek maradni, és abból meg nem engedni. Mert amíg csak kedvből járok imádkozni, akkor meg kell kérdezni magamtól, hogy most akkor igazán szeretem-e Istent.
Egy kicsit akkor engedhetjük, hogy lehet talán az imádság életünk is olyan, mint a évszakok változása? Hogy egyszer van, hogy egy picit kopárabbak a fák, de aztán tudjuk, hogy jön a virágzás, és jön a nyár, meg a születés, tehát hogy talán megengedhetjük azt is, hogy nem mindig tökéletes?
Azt hiszem, igen, mert másképp nem is tudjuk, mert az ember nem tökéletes. Mondjuk Isten esetében az a jó, hogy ő az. És biztos, hogy segít ezekben a helyzetekben. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, hogy értem ezt a hasonlatot, és nagyon szépnek is találom így az évszakok kapcsán, hogy az érzéseink változnak. Hogy én milyen formában tudom befogadni Istennek a jelenlétét, az változik. Attól is függ, hogy mondjuk mennyire vagyok fáradt. De lehet, hogy éppen attól is függ, hogy Isten most hogyan akar megmutatkozni a számomra, mert nem biztos, hogy úgy akar jelen lenni, mint azt én elképzelem. És sokszor van az, hogy megsértődünk, mert nem az történik, amit én akarok. Viszont akkor most megint nem az igazi szeretetről beszélünk. És Isten meg igazi szeretetben akar bennünket növeszteni. Szóval azt hiszem, hogy nagyon fontos egyrészt az, hogy az ima életünknek része, és része kell, hogy legyen az egész érzelmi világunk, tehát természetes, hogy lesznek küzdelmesebb, kopárfásabb időszakok is. Ugyanakkor, ami meghatároz, az nem az érzés világom, hanem a döntésem, ami az embernek az akarata, amit az értelmével hoz meg, és a szívével, és a boldogságom alapja, akkor tehát az Istenbe vetett hit és emellett való döntés, ami lehet, hogy fúj a szél, vagy lehet, hogy jegesek a fák, de tudom, hogy Istenem, jelen vagy, és az életedet adtad értem, és én is az életemet akarom odaadni neked. És azt hiszem, sokszor ez a önmagunk felé való határozottság az, ami segít előre menni az ima életbe, hogy merni, úgymond azt hiszem, keménynek lenni magunkkal, hogy igen, én ezt döntöttem, és lehet, hogy most ilyen időszak van, de Isten szeretete az a stabilitás, amire építhetek. Az érzéseim mennek oda-vissza, de ami stabil, az az ő szeretete.
Beszélgetésünk vége felé közeledve még arról kérdeznélek, hogy oszd meg a hallgatókkal, hogy a titkokról már beszéltünk egy pár gondolatot, de van esetleg olyan, vagy hogyha így nevezhetem, hogy kedvenc rózsafűzér a te életedben, vagy titok, ami esetleg sokat jelent számodra?
Azért nagyon jó ez a kérdés, mert igazából vannak szakaszok, ahol egy-egy titok így kiemelkedik, vagy akkor nekem abban az időszakban fontosabb. Ami különösen közel áll hozzám, én nagyon szeretem a világosság titkait, és abból az ötödiket, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nagyon, nagyon örülök annak, hogy a szalízi lelkiségünkben ez a két fő oszlop az, ami meghatároz bennünket, az eukarisztia, illetve a szűzanyának a jelenléte. És a szűzanyának is hálásak lehetünk nagyon-nagyon azért, hogy nekünk van Jézus az eukarisztiában, ami az ő megtestesülésének egy beteljesülése, Istennek a valós jelenléte abban a parányi kenyérben, és ez már régóta elkísér, és ez különösen szívemhez közel áll.
Azt hiszem, hogy szalézi szerzetesnőként nem engedhetlek el anélkül, hogy esetleg egy kis feladatot, vagy egy kis tanácsot ne hagynál a hallgatóknak így a műsoridő utolsó perceire. Mit tanácsolsz most e téma kapcsán nekik, vagy milyen kis feladatot adnál nekik az útra a rózsafűzér kapcsán?
Az Istennel való kapcsolat az olyan személyes kapcsolat, ami egy szemtől szemben kapcsolat kell egy idő után, hogy legyen. Én sokkal inkább azt a tapasztalatot, hogy gondolatot osztanám inkább meg, hogy mindenki maga forduljon oda, akár a szűzanyához, vagy Istenhez, hogy mi az, amit Isten kérne most ebben az időszakban tőle. Legyen ez most a háború kapcsáni aggodalom, akkor a járvány utáni időszakban lévő nehézségek, akár a jövőtől való félelem vagy bizonytalanságok kapcsán, de akár a személyes életben is, hogy keresem az utamat, nem tudom merre, mire lenne szüksége, mert az a fantasztikus, hogy azzal, hogy Isten alkotott bennünket, ő a szívünk legmélyebb rezdüléseibe írta az ő szeretetének az akaratát is. Itt tudunk szembenézni leginkább önmagunkkal is, meg ő vele is. Úgyhogy talán ez az, amit kívánok, hogy tudjunk szembenézni Istennel, mert az ő tekintete az mindig szeretet.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban október hónap kapcsán a rózsafűzérről elmélkedtünk, valamint a szűz anyával való kapcsolatáról mesélt önöknek Megyesi Zsófia nővér, a segítő szűz Mária leányai szerzetes rend tagja. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.